Folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péterrel, a Vígszínház igazgatójával, a témánk pedig a színház jövő évada, és az imént ott hagytuk el, hogy a mesterséges intelligenciát beemeltük a témánkba, akaratlanul egyébként. Megnéztük azt, hogy a színházra bármilyen módon hatással lesz-e, vagy van-e. Kicsit eszembe jut egyébként, és most elnézést kérek a hallgatóktól, mert nem először hozom fel példaként Halász Péter színházát, aki szintén reagált a 90-es években a körülöttünk lévő eseményekre, csak ugye apró hirdetésekkel. Ahogyan estére úgy csináltak előadást, hogy reggel elolvasotta apró hirdetéseket, gyakorlatilag dramaturgiailag egy kalap alá húztak.
Ez mindig volt, ez látszólag mindannyian újítónak érezzük magunkat, minden volt már. És azt is el kell mondanom, hogy mondjuk egy Schiller Ármány és szerelem, amit most játszunk Dávid Olyasvidé rendezésében, ugye az előző évad, hát most zajló évadnak az utolsó bemutatója volt a Vígben, ott kiírott, hogy Schiller Ármány és szerelem, amikor odaérött, hogy Dávid Olyasvidé, ez a mit várunk egy embertől kérdéskör, ugye aki kapcsán is erről beszéltünk, nyilvánvaló, hogy az eddigi ugye Sirály rendezése is itt meg, amit láttam tőle, az nyilvánvaló volt, hogy egy expresszív előadást fog létrehozni, és ugyanolyan vagányul, ha mennyiben ez vagányság, a maga módján egy klasszikus szöveggel ugyanolyan jelen idejű tud lenni, és ugyanúgy szétveri egyébként a negyedik falat. De ha nincs leverve a negyedik fal, akkor is tudunk modernek lenni. Tehát én attól azért óvnám mindannyiunkat, hogy önmagában az a tény, hogy valaki klasszikus módon hoz létre egy előadást, az rögtön valamiféle údivatúságot jelentsen. Az nem azt jelenti. Itt nyilván a helyzet igazsága működik mindig, a színészi játék, és nagyon jelenidejű lehet egy olyan előadás is, ami nem rúgja szét azokat a szabályokat, amiket jelenleg a színházkeresés folyamán a 21. században szétrúgnak a világszínházai. Tehát, hogyha utána Jane Austen Büszkeség és balítéletét, ugye, mint Valló Péteren nézem, akkor meg nyilván szükségünk van arra a színes szélesmászó romantikára, amit ez jelent. Tehát, amikor ennyi szorongás van, mindannyiunkban ne tagadjuk, akiben nincs, abban empátia sincs, és az empátia nyilván együtt jár a szorongásra, ez tagadhatatlan, hogy van ára. Ott ugyanolyan módon föl lesznek téve azok a nagyon fontos, mindannyiunk által átélt csalások, csalódások és fájdalmak, és bevonz, és ott fogunk ülni, remélhetőleg szándékaim szerint mindig teltház előtt. És hogyha itt nem lesz ilyen típusú interaktivitás, nem tudom még a Péter mit talált ki, hiszen az ő múltjában is óriási vígszínházi vagányságok voltak rá, az én ifjúkoromban itt ültem Gombrowicz operettjét, játszott a Vígszínház az ő rendezésében, tehát nyilván az ember bejár utakat, és most a Büszkeség és balítélettel, én amikor akkor ott közben ugyanolyan fajta izgalom kell, hogy létrejöjjön, mint ha lebontanám a negyedik falat. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy kíván-e bármit kezdeni a negyedik fallal. Remélem érthető a kép a negyedik fallal, tehát nyilván a nézőtérése.
Az van, hogy ezt a negyedik falat, ezt én személy szerint már 20 éve hallom tőled. Vinyánszky Attila rendezés az Új Színházban 2004-ben, a Közeleg az idő, abban gyakorlatilag te kiszóltál, és az egy improvizatív kiszólás volt a nézőkhöz, és az 20 éve volt, hogy ezt a falat le kell bontani. Egyébként azóta ennek a falnak a lebontásában hogy állunk? Te hogy érzed?
Hát ez folyamatosan játszik a színház. Ez egy nagyon érdekes, ez egy alapkérdés. Tehát elvileg ugye a néző nincs jelen, tehát megy az előadás, nekem a feladatom az, hogy belépek a térbe, van valami problémám, amit vagy megosztok a velem szemben állóval, vagy eltitkolok, tehát mindegy, szóval játszunk, összekötve valaki által megírt színdarab szövegét elmondva, és hónapokig próbálva, hogy az igazságokat megteremtsem, mintha nem lenne ott a néző, ugye nagyon sokszor. És közben ott van, mert a néző is rendezi az előadást, vígjátéknál ugye nagyon jól nyomon követő, hogy hát ő, még a ritmusát is, vegyük azt az egyszerű tét, hogy röhög a néző. Attól te még nem állsz le, és vonulsz pihenőre egy nagyobb röhögésnél, tehát nyilván átszerkeszti a jelenlétedet önmagában az a tény, hogy ritmusában egyszer csak ahhoz, hogy akarod, hogy hallják a következő mondatot, ahhoz akkor valamit tovább kell élned. Ugye Molnár Ferenc és bizonyos nagy szerzők ravaszul úgy is írják meg, és itt jön be az, hogy mennyire ismerik a színházat és a színház környékén élnek, hogy ő pontosan tudja, hogy ha itt röhögés lesz, akkor a következő mondatnak és a jelenetnek pszichológiailag egy szünet tartása után helyes kimondani, vagy pedig egy olyan passzé mondat jön, ami áldozatul eshet akár a nézői reakciónak. Tehát ez, azért mondom, hogy nem mondom, hogy én kezdtem, vagy bárki kezdte, nem mondom, ez mindig a színházzal együtt volt, és akkor még de láttam, meg így működött. Tehát a dolgok visszatérnek. Hát nyilván a Goldoninál, ahol körbejárták Olaszországot, és játszottak, ott is reagált a néző. Aztán jött a polgári színházi helyzet, fölépültek a díszletek, kőszínházak jöttek létre, nyilván más szabályok, és most a kőszínházak maguk is bontogatják visszafelé. De ez egy örök körforgás, amiben egyszerűen jó részt venni. És néha már azt érzem, hogy már az a bagányság egyébként, hogyha ha nem veszel részt kifejezetten ebben a lebontásban, és hiszel abban, hogy egyébként mindig is hittem, hogy két színész a térben az már színház tud lenni, és nem kell, hogy pörögjön a forgó, és szétrúgjunk bármilyen berendezést. Ilyennek is kell lenni, meg olyannak is kell lenni.
És akkor ugyanígy szeretnék beszélni a te rendezésedről, ami december 7-én lesz a Pesti Színházban, az Imposztor Spiró György műve.
Igen.
Hogy találkoztál ezzel az írással? Miért döntöttél úgy, hogy ezt szeretnéd megrendezni jövőre?
Hát én nagyon régen még olvastam a regényt, aztán láttam a 80-as években Major Tamás főszereplésével a Katalin József Színházban, és már őszintén szóval a pályázatomban is szerepelt, tehát 4 évvel ezelőtt. Én nagyon szeretem, ez nagyon nagy kihívás, egy olyan személyességet jelent, hiszen színházi emberekről szól, hiszen a színház és a hatalom viszonyáról szól, valamint arról nagyon, nagyon fontos tényről, hogy belép egy kis, most vidéki színház, az adott történetben egy kisebbségi nyelven Lengyelországban. Lengyelül játszó színház egy nagy birodalomban. Bejön egy nagy színész, aki már ő maga is úgy érzi, hogy megkopott, elfásult, cinikus, és ebből a cinizmusból mégiscsak egyszer csak ott, amiben belecsöppenem a színházi próbáma, egyszer csak lemálik róla a cinizmus, kilép ebből a cinizmusból, és előjön a régi énje, a zseni, az elemző, a lázas ember, és ez hogyan hat a többiekre, ez nagyon izgalmas.
Élet a kiégés után.
Az egészre, hogyan tör ki újra egy vulkán, egy szunnyadó vulkán, és hogyan omlik össze, vagy pedig hogyan hat mindez az ő tehetsége egy közösségre, ebben az esetben színházi közösségre, és hogy a hatalom, amelyiknek kiszolgálója ez a közösség, kénytelen, ez nem a saját döntése, természetesen, hogy ez hogyan hat az emberi jellemre, a viszony a hatalomhoz, mik a tétek. De nagyon izgalmas, és persze ez nagyon személyes, még egyszer mondom, hiszen színházról szól, de bármelyik közösségről szólhatna. Kern András játsza Boguszlavski szerepét, Feszban Béla, Serez Zoltán, Szilágyi Csenge, Bundellik Józsi, Majsai Tünde, Kőszegi Ákos, Igó Éva, Medvecki Balázs. Én akkor végig kéne mondanom, viszonyatosan zavarba jövök, és azok a kollégáknak, aztán utána nekem mondanom, hogy bocsánatot kérek.
De ez most fejből jött.
Kis segítsége. De igen, alapvetően azért ez, nyilván az ember a saját szereposztását tudja, csak most folytatnom kéne még, igen. Mert ma meg erősen hiszek, akkor működik a színház, tulajdonképpen a világosítókat, hangosítókat és a díszítőket is föl kéne sorolnom mindig, mert csak együtt lehet csinálni. Előtte Weber Kata egy nő anatómiája című darabját mutatjuk meg, ami egyébként a Pieces of Woman című film, és eredetileg egy előadás, színházi előadásként Lengyelországban mutatták be, és ezt Alföldi Robi rendezi. Itt is ugye egy kortárs magyar, nem tudom, hogy azért úgy kirajzolódik szép lassan, hogy a Liliumfi, ami ugye nem kell magyaráznom, egy magyar vígjáték, az ember, aki elvesztette az időt Bodó Viktorral, egy közösen fejlesztett magyar színdarab, a Büszkeség és balítélet az egy adaptáció, természetesen Jane Austen, de mégiscsak egy magyar szellemi termék, az Egy nő anatómia egy magyar színdarab, az Imposztor egy magyar színdarab, úgyhogy a Vígszínház hagyományaihoz most hívek leszünk, és akkor még a stúdió színpadról nem is beszéltem. Nagyon fontos, hogy kortárs darabot mutatunk be a Pesti Színházban. A téma nagyon érzékeny téma, az otthonszülés kapcsán egy család szétesése, vagy éppen hát most nyilván nem akarok elébe menni. Minden esetre ezekben az éles helyzetekben, amiatt érdemes színdarabot írni, megmutatkozik ki valódi énje. Ugye általában az ilyen fordulópontokról érdemes színházat csinálni. Etik Andrea főszereplésével.
Péter, egyetlen egy kérdésre maradt még időnk. Te személy szerint melyik most futó előadásról gondolod azt, hogy legalább olyan jövője lesz, mint a Padlásnak?
Én nem tudok más, de nekem nyilván egy családi, mindenben hiszek. Tehát amikor egy bérletet összeállítunk, és most örömmel jelentem be, hogy még a bérlet meghirdetése előtt, tehát a tavalyi évad eredménye az, hogy még mielőtt meghirdettük volna a bérletet, már nagyon sokat eladtunk, és most utána is óriási számokat produkálnak, mindenben büszke vagyok, mert ez az igazi visszaigazolás. Nyilván mindenben hiszek, ugyanakkor azt látni kell, hogy egy családi darab, mint a Pinocchio, ami most megy, ott például az idei bemutatónk, hogy nyilván arra számít az ember, hogy a Padlás mellett, a dzsungel mellett, a Pár utcai fiúk mellett egy pillére az intézménynek. Azt nagyon fontos tudni, amikor az ember elővesz egy darabot, akkor nagyjából tudja, hogy mikor boldog, mikor boldogtalan. Hogyha egy kortárs magyar darab, ott 50-szer lejátszunk a Pesti Színházban, ez egy óriási dolog. Az 25 ezer ember. Tehát ezt látni kell, most a Vígről nem is beszélek, hogy ott mit jelent. Én mindegyikben hiszek, nem abban hiszek, hogy be tudja tölteni a Padlás egy kuriózum. Hogy ugyanolyan számokat produkál, az ostobaság lenne innen. Én abban hiszek, hogy az, amit mi gondolunk, hogy siker, meg hát gazdasági embernek is kell lennem, tehát amelyik előállítja a bevételkét, aztán a ráfordítást, hiszen az adófizető pénzében élünk. Tehát én abban, mindegyikben hiszem, hogy azt, amit mi kigondoltunk ideális előadás számban, azt el fogja érni. És az megfelel akkor, tehát a Padlásra senki nem gondolta, mi sem. Természetesen, hogy egy ilyen történelmi széria lesz belőle. A Pál utca is efelé. Uh-huh. Nyilván a Lilionfi végjáték, a Büszkeség és balítélet, egy csodás romantikus történet, és a Viktor előadásában is rengeteg humor lesz. Tehát én látok nagy előadás számokat. És a Pesti Színházban még a Rémségek kicsinyboltjáról nem beszéltünk, nagyon-nagyon
Novák Eszter rendezése, igen.
Novák Eszter, igen, Orosz Ákos, Radnai Csinna, Serez Zoli, Brass Bence, Kovács Patricia, Márkus Luca, Nyilas Tünde, tessék fejből. Csak le tudtam pörgetni, és csak azért vagyok baj, hogy nem beszéltem a Büszkeség és balit életben a kollégáimról. Nyilván illenék.
De szerencsére utána tudnak nézni a hallgatóink is.
Ezt akartam mondani, hogy azt kérem, hogy kövessék a Vígszínház honlapján a csodás szereposztásainkat. Most egy kicsit egy olyan amerikai is hangzott, és ezt nem szeretem, de tényleg azt gondolom, hogy az előző évek alatt, hogy összeálltunk.
Van itt még egy dolog, Péter, és ez egy társadalmi felelősségvállalás. Ugye az is itt a hírek között szerepel, hogy jelenleg 381 darab fa áll a Vígerdőben, ahol idén is 128 facsemetét ültetett el a társulat. A szakmai támogatást azt a 10 millió fa alapítványtól kaptátok. Szóval itt a kérdés az, ami felmerül bennem, hogy az ilyen aktivitások azok visszaköszönhetnek-e az előadásokban, és túl a közösségépítésen, ami ugye a társulaton belül történik, milyen más szerepe van ennek? Miért érzitek azt, hogy ez fontos?
Ez önmagában az ember fát ültet, akkor hisz a jövőben. És egy olyan helyzetben, amikor tudósok mindenféle ága a tudománynak aggódva figyeli a jövőnket, és a gyerekeimmel együtt azon gondolkodunk, hogy mi az ő dolguk, hogy helyre pofozzák azt, amit az elődök szétziláltak, akkor önmagában abban reménykedik, hogy egy 20-30 év múlva egy társadalmat lehet tartani abban a ligetben, amit mi hoztunk létre, az nyilván szimbolikus. Egyszerre most itt jelenlőben társulatépítő, és még egyszer mondom, valamiféle az unokáink is látni fogják érzés, mint ahogy azt, hogy elkészítettük a Víg 125 évéről a 452 perces, majd szeptembertől az MTV-ban látható sorozatunkat, ahol filmes elemeket vegyítettünk, nyilván dokumentumokkal, riportokkal, az is egy nagy dolog, és az is bizonyos, hogy mégiscsak a jövőről szól, ahogy ezt a 125 évet belehelyezve a magyar budapesti történelemben a színház életét megpróbáltuk felvázolni, és meg kell mondjam, azok a bérletesek, akiknek levetítettük, akik akkor vették meg a bérletet, amikor még nem tudhatták, hogy milyen lesz a program, tehát tényleg a legnagyobb bizalommal viseltettek irányunkba, akkor ők is hosszan tapsoltak a vászonnak, mert ugye nem voltunk jelen, és a díszbemutatón is én magam is megrendeztem, pedig kieszelője voltam a történetnek, de megrendülten néztem, hogy minek lehetek én a részese. Tehát a Víg Színházban ülve nézni azt, hogy kik és hogyan alkottak itt, az nagyon felemelő volt. Én nem ismertem volna neki esni egy ilyen nagy vállalkozásnak, hogyha mondjuk a produkciós igazgató nem a filmes világból jön, Sánta Gyuri, vagy hogyha a Kovács Kriszta dramaturgunk nem lenne ilyen jó író. Az egész társulat játszik benne. Ez is egy, ahogy a faültetés is egy nyilván közösség kovácsoló energia, ez is az. És az ember alázatra tanítja, miközben nézi ezt a történelmi múltat.
Péter, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk az éterben, és halva a hangodon azért jól fog jönni a pihenés. Szóval az évad hátralévő részére jó munkát, de aztán jó pihenést kívánok. Remélem, össze fog jönni.
Nem tudom, mit sugalt azok a mondataim, de egyébként megköszönöm a lehetőséget, hogy beszéltem a színház, és mindenkinek, aki akar pihenést, aki meg dolgozni akar, jó munkát kívánok.
Köszönjük szépen, Péter, még egyszer. Rudolf Péterrel, a Víg Színház igazgatójával beszélgettünk. Ez volt már a Szabad Esés. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, Szoller Andi nevében is. Vigyázzatok egymásra, meg magatokra, találkozunk holnap este. Addig is, szevasztok!